Fülke a hvg.hu podcastjén, Balla Györgyi vagyok, köszöntöm Önöket. Beszélgető társam Somodi Imre, aki a pezsgő tablettával, a Farmavittal, a plusz pezsgő tablettával és a Farmavittal robbant be a köztudatba. Számos ötlet, vállalkozás és újítás kötődik a nevéhez. Utolsó üzleti vállalkozása a Centrál Kávéház volt, de 2 éve abból is kiszállt. És fontos még itt megjegyeznem, hogy a beszélgetést a magyarországi rendszerváltás 30. évfordulója alkalmával amikor készültem erre a beszélgetésre, és olvasgattam az önnel készült beszélgetéseket, az derült ki számomra, hogy azért hagyott föl a vállalkozói léttel, mert csalódott. Olvastam olyan interjút, amelyben arról beszélt, hogy nincs valódi piac, nincs valódi verseny, a gazdaság összefonódott a politikával. Tehát valóban azért vonult vissza, mert nem tudott ezzel mit kezdeni? És hogy egyáltalán ez okozott-e önben feszültséget?
Hát én azt hiszem, hogy ez körülbelül így volt, vagyis így is értelmezem ma is a helyzetet. És talán, ha már a 30 évről van szó, akkor én szerintem ennek az egyik oka, hogy az a generáció, aki a rendszerváltás előtti időszakban kezdett el vállalkozni, tehát így gondolkodva ezen a témán, én úgy gondolom, az egy nagyon fontos dolog, hogy a régi rendszerből én legalábbis szerettem volna egy sokkal igazságosabb, kiszámíthatóbb, korrektebb rendszerbe átmenni. Ugye, tehát amikor a szocializmusban néhány vállalkozás volt, a Farmavit is még akkor alakult, akkor mi azt vágytuk, hogy ez legyen egy kiszámítható kapitalista rendszer, ha szabad ilyet mondani, hogy azok az értékek, amik a 80-as években Nyugat-Európát jellemezték, hogy bizalom, hogy normativitás, tehát nem a maximumra törekszem a profitba, hanem normálisan fogalmazunk úgy, hogy akarok meggazdagodni, hogy kiszámíthatóság, hogy korrektség, stb. Tehát hogy ezek a jelzők, ezek én úgy tapasztaltam, hogy Nyugat-Európában erősen ott voltak akkor, az én partnereimnél, én szerettem volna ilyen lenni, és bennem ott volt a vágy, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, hogy ezt megtanuljuk. És azt is hittem, hogy ha ezt megtanuljuk, akkor mi lehet, hogy jobbak leszünk, mint ők, mivel hogy azokat a gyengeségeket ugye nem hurcoljuk magunkkal, amiket ők történelmileg magukkal rántottak. És én úgy látom, hogy ez ugye a 90-es évek második feléig bennem volt, ugye, és a Farmavitnél nagyon sok minden történt, mert tulajdonosváltás volt, tőzsdére mentünk, utána eladták a céget, vagy eladtuk a céget, ugye egy amerikai multinap, és ez egy izgalmas, nagyon összetett folyamat volt, ebben mind tanultunk, és úgy gondoltuk, hogy példát adunk. De utána jött a 90-es évek végétől az az időszak, a 2008-as válsággal, azt gondolom, hogy betetőzve, amikor azt kellett látni, hogy úgy mondjam, egy biciklis hasonlattal, hogy az ember megnézheti a Tour de France, de az a kérdés, hogy most dopingolnak, vagy nem dopingolnak, borzasztóan megítéli, hogy egyáltalán érdemes odafigyelni. Ugye? Tehát, hogy azok a szereplők, akik ott voltak, meg vannak, azok, és azok a szabályok, azok vajon olyan korrektek, olyan kiegyensúlyozottak, olyan kiszámíthatóak, mint ahogy még gondoltuk, vagy én gondoltam, és én azt láttam, hogy nem. Tehát én azt láttam, hogy ahogy a 4 éves váltógazdálkodás van, a törvények változnak, a szabályok változnak, a pénzhez való hozzáférés adott esetben a piachoz való hozzáférés hihetetlenül torzan is meg tud történni, és ezt az államhatalom nem elég erős, hogy rendezzem. Ez mindenütt előfordul szerintem a fejlett világban, és ugye az a kérdés, hogy ilyenkor a mindenkori kormányzat adózással, más eszközökkel, törvénnyel ugye rendet rak-e. Ugye? Tehát nekem nem azzal volt a bajom, hogy egy ősi vagy első privatizáció van minden negatívumával, hanem az, hogy mondhatta volna a mindenkori kormányzat, hogy ebből fölözzük le azért a mondjuk azt, hogy átláthatatlanul szerzett nyereségnek, profitnak, gazdagságnak egy részét, és azt adjuk a társadalomnak, mert van mit fejleszteni rajta. Ugyanígy ugye azt gondoltam, hogy ha azt mondjuk, hogy egy-egy politikai ciklusban igazságtalanságok történnek, és ebből ultragazdagságok vannak, akkor és piaci erőfölény, stb., akkor ezt ki lehet egyenlíteni ilyen eszközökkel. De szerintem igaz, amit ma sokan írnak, meg mondanak az egész világon, hogy tulajdonképpen a tőke, a kapitalista rendszer megette a államot.
Tehát tulajdonképpen ez nem is magyarországi jelenség, amiről mi már beszélünk?
Igen, tehát ez nagyon fontos, akárki ezzel akar foglalkozni, szerintem ezzel a 30 évvel, hogy azt lássa be, hogy ebbe a 30 évben nagyon sok hibát követtünk el itthon, de az alap problémája a gazdaságnak és a társadalmi egyenlőtlenségnek, annak a feszültségnek, amit mindenütt érzünk, szerintem az USA-tól Magyarországig, az egy alapvető, tehát én úgy gondolom, hogy a tőkés társadalmi rend, vagy a kapitalizmus, akkor fogalmazunk úgy, az túlérett állapotban van, rohad a végtelenség. Szerintem tele van hamisságokkal és igazságtalanságokkal, és ebben nagyon nehéz részt venni. Tehát én a magam személyes szintjére is ugye ezt le tudtam vinni, és ilyen értelemben tényleg nem láttam be, hogy miért kéne nekem, fogalmazunk úgy, hogy olyan eszközökkel, üzleti lehetőségekhez jutni, amivel nekem nem volt kedvem bánni, és nem feltétlenül ezek, hogy mondjam, tisztességtelen eszközök, hanem az én értékrendemben nem fértek bele.
De hát hiszen sokáig nagyon élénken élt az üzleti életben. Számtalan interjúban elmondta, hogy 365-ből 362 vagy 363 napon ezt tette ki az életét.
Igen, ez így van, és ez időben viszont úgy tudjuk elhelyezni, hogy nekem volt egy olyan időszak, mondjuk az, hogy 2000-ig, az első 10 év, amiben bennem volt ez a elhivatottság, ez a vizionárius hozzáállás és a jövőbe vetett hit, fogalmazunk így, hogy jó úton járunk, de onnantól kezdve, hogy a cégemet megvették az amerikaiak, onnantól kezdve én az időmnek a többségét már más társadalmi ügyekkel töltöttem. Tehát ebből is látszik, hogy én úgy gondoltam, most persze, hogy furcsán hangzik, hogy megtettem, amit kell. Nekem van annyi pénz, amire szükségem van. Én ebbe a gazdaságba, amit szereztem tudást, azt szeretném a társadalom többi területén hasznosítani, mert én nem jó gazdaságba akarok élni, hanem egy jó országba akarok
élni. Jó, rendben, ez nagyon jól hangzik, de én közben úgy képzelem, hogy amikor az ember ebből kiszáll, és a fókuszt áthelyezi más célpontra, akkor azért ez nem egy csettintéssel történik, így hanem van. Ezt belső így vívódások van. Után hozza
és
meg az
kudarcok
ember.
Sorozata.
És kudarcok
így
sorozata.
Van.
Önnek
van.
Mi volt a legnagyobb?
Hát én körülbelül, tehát ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy én annak ellenére azzal együtt, hogy sikeres voltam, és ebben úgy gondolom, hogy kíméletlen magammal, családommal, környezetemmel, én ezért cserébe magamra húztam, hogy 20-valahány évig voltam súlyosan, krónikusan beteg, amit próbáltam ugye eltitkolni, nehogy lássák, hogy itt egy beteg üzletemberről van szó. Mellette 2000 körül szétesett a házasságom, ugye ezt is meg kell élnem. Mellette az elindított üzleti vállalkozásaim a 90-es évek végén gyakorlatilag kiderültek, hogy szuper innovatív történetek a biotojástól, a biosajton át a croissant gyártásig, csak éppen a piaca még nem volt akkor meg, ugye? És akkor mi azzal szembesültünk, hogy ezek egy kicsit túl korán jöttek az ötletek megvalósítása. És ugye egyre inkább azt reméltem, hogy azok a projektek, ami a társadalomban vannak, lásd Bolyai díj, vagy fiatalokkal való foglalkozás, azok nekem fontosabbak. És akkor ott volt ez a nyomasztó érzés, ugye, hogy minden szétesik körülöttem, ugye, tehát család, egészség, pénzügy. Ugyanakkor meg engem van ez a drive bennem, hogy de menni kell, meg kell csinálni a nem tudom én, a misszió egészségközpontot. Ugye, tehát, hogy mindig voltak ilyen dolgok. És ebben a folyamatban nekem úgy 2004 körül értem el azt a mélypontot, amikor vagyis 2000 és 2004 között, amikor láttam, hogy ez nem jó megy, és érdekes módon újra házasodtam, eladtam a Centrál Irodaházat, és azt gondoltam, hogy most aztán, és ez szörnyű, hogy most aztán jobban megcsináljuk. Nem fogunk kreatív dolgokat csinálni, hanem mi az egészségügybe visszatérünk, ahol eddig is dolgoztam. És azt kellett átélnem, hogy hogy valóban ez a piac ez másképp dolgozik, ez más szabályok vannak, a kapcsolati tőke borzasztóan meghatározó, én nekem ez a típusú kapcsolati tőkém nincsen, és gyakorlatilag nem tudunk előre benni, és 2012-13 között körül akkor jött az az idő, amikor azt mondtuk, hogy ebből ki kell szállni, mert egyszerűen meg felemészti az egészségemet és a második házasságomat, a gyerekeimmel való kapcsolatot. És akkor jött ez a kitisztulás, ami máig tart, ugye? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azt mondja, ahogyan is mondta, hogy jó, szegre akadjuk a dolgot, elegyük, és akkor elmegyünk, nem tudom, Majorkára. És
nem, tudom, ez egy kőkemény folyamat.
Így van. Ez a legmélyebb, legkeményebb belső átalakulás. Tehát azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor nem tudom, hogy egy 100 kilós elhízott ember azt mondja, hogy én pedig egy izmos 75 kilós akarok lenni. Na, azon végig kell menni.
Azt mondja meg, hogy erről beszél-e másoknak. Mondjuk üzletembereknek, vagy bárki másnak, mérnöknek, tanárnak, értékesítőnek, bárkinek.
Az az érdekes egyik oldalról, hogy vannak olyan üzlettársaim, akikkel mi akkor indultunk, akikkel személyesen is együtt működtünk, a Karsai Művek, Karsai Béla, Lantos Csaba bankára, nem tudom. És valahogy újra és újra, évtizedek után, és mindig az jött vissza, hogy én előttük jártam, és ugye az volt az érdekes, hogy egy ideig előttük jártam a sikerbe, utána előttük jártam a kudarcba, a nehézségekbe, és nyilván nem ugyanazt az utat követik, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ritka, és számomra személy szerint elképzelhetetlen, hogy én egy ilyen, mint egy Csányi Sándor, akiről kívülről úgy néz ki, hogy megszületett sikerembernek, és úgy fog nyugdíjba menni, ugye? Tehát én nyilván mögötte másképp néz ki ez a dolog, de vannak olyan üzletemberek, akikre így tekintünk, hogy a sikersztori, az élete, az életmű.
Keressük, szomjazzuk a sikertörténeteket.
Igen, és én azt gondolom, hogy nem ez a normális. Szerintem az a normális, mint a családi életben, az egészségünkben, akár hogy küzdelem van, és fönt vagyunk, és ha nem figyelünk valami külső igazságra, akkor elbukunk, mert önmegvalósítók vagyunk, és ezzel nem megy. És én nekem ezért volt döntő, amikor megtértem is keresztjén, utat választottam, mert én nekem ez nem azért volt, mert fejemre esett valami, vagy kényszerítettek, hanem nekem ebbe a hihetetlen gazdag, izgalmas, jóval és rosszal teli életbe rá kellett jönnöm, hogy nekem szükségem van egy külső igazságra, mert különben az én igazságom az önével vitatkozik állandóan, ugye? És különben az én múltam az én jelenemmel és az én jövőmmel vitatkozik, ugye? És én azt láttam, és ez nagyon nehéz volt megtanulni, hogy azokban a konfliktusokban, amikor én meg voltam győződve, hogy én a gazdaságban, hogy én az egészségügyben, én az oktatásban, én az egész országgal kapcsolatban tudom, hogy mit kellene csinálni, és rá kellett jönnöm még az első Orbán kormány alatt, hogy szembe ül velem a Stubb István, és ő is azt hiszi, hogy tudja, hogy mit akar csinálni. És akkor rájöttem, hogy hát ebbe a csatába, akkor ha nem értünk egyet, akkor az egyik az loser, ugye? Az egyik az bukik.
De miért nem tudtak például tovább lépni közösen?
Lehet tovább lépni, ebben igazán van, csak amikor nekem van látásom, érti? És a másiknak van egy látása, és meg vagyunk győződve, hogy igaz, akkor előáll az a, én így éltem meg, hogy azt mondom, hogy hát ez így nem jó, mert én meg vagyok győződve arról, nekem van igazam, ők meg más csinálnak. Én azzal nem tudok egyetérteni, igaz? És ebbe a nagyon sok feszültségbe, amit átéltem a különböző területeken, jöttem arra rá, hogy ő neki van egy igazsága, nekem van egy igazságom, a kettő különbözik.
Sosem közelít?
De, nagyon sokszor közelít. Én most csak az elvről beszélek, ugye, hogy a mai világban mindenki a sajátjáért küzd, tudja? Tehát, hogy tényleg ő meg van győződve a másik, hogy ő neki van, hogy nekem, csak az erősebb viszi, most leegyszerűsítve, vagy aki nem akar olyan balhét, az beadja a derekát, vagy rendkívül sok ügyet ráviszünk a pereskedésre, meg ilyesmire, azt mondjuk majd kiderül az igazság. Ugye? És amikor megtértem, akkor rájöttem, hogy nem. A problémám ott van, hogyha nem gazdaságban nézem az életemet, hanem mint ember, hogy Somodi Imre Magyarországon, magyar nemzetiségű állampolgár, mit, hogyan kéne csinálnia, akkor ebben nekem nem adnak példát. Mert bárkire ránézek, mindenkiről kiderül, hogy lehet, hogy jó színész, na de hát milyen családi ember, jöhet, hogy jó üzletember, na de hát milyen az egészsége. Tatata, ugye? Tehát mindenütt tudjuk azt mondani, és nekem ez volt, amikor olvastam erről, hogy rájöttem, hogy a Bibliában van leírva, hogy Jézus Krisztus az, aki az emberként a jó embert megtestesíti, és nekem akkor ez egy könnyebbség volt, hogy azt mondtam, hogy hát végre tudom, hogy kit kell követnem. Nem az X-et, nem az Y-t, nem a mának a idolját, ugye, hanem valami olyan igazságot, ami 2000 éve ott van. És én nekem innentől kezdtem ezt letisztítani, és jön ez a újabb küzdelem, ugye, amikor az ember rájön, hogy de ahogy viselkedek, az nem biztos, hogy helyes, hogy tele vagyok, még mindig feszültséggel, azt le akarom adni magamról, hogy lehet, hogy egy csomó mindennel nem kell foglalkoznom, ami nem az én dolgom, nem kell mindenbe beleszólnom, nem kell attól fölpattannom állandóan, hogy mit mond a tévé, hogy mit olvasok a médiába, ugye, hogy ők ott küzdenek, őnekik az a látásuk, de én nem attól leszek jó ember, hogy most mindenütt megmondom, hogy szerintem mi az igaz. Érti? Mert maga is megmondja, hogy mi az igaz.
Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ha akár a magánéleti, a pénzügyi és egészségügyi recsenések egyszerre nem követik egymást, akkor is megtörténik ez a 180 fokos fordulat, illetve miért kellett ehhez megtérni? Anélkül ez működhetett volna, hogy ön változzon.
Tehát az én életemben azt tudom mondani, hogy két lépcsője van ennek a dolognak, és szerintem sok emberben így van. Az egyik, amikor egy területen, mondok egy másik példát, a Frany Tamás. A Frany Tamást én nagyon szerettem, megismertem, Bólya, első Bólya díjasunk volt, tényleg egy állati érdekes, színes, nagyon-nagyon nagy tehetségű ember. És mennyire érdekes, hogy nézze meg, ott van a tudós, aki azért kap Bólyai díjat, mert fantasztikus dolgot tud az agyról, világszerte, és nem bírja megállni. Van egy belső hajtóerő benne, hogy ő most az akadémia elnöke lesz, érti? Mint ahogy én is úgy gondoltam, hogy mit nekem az, hogy itt van a farma, én már megcsináltam a gyógyszert, én nem akarok még több gyógyszerpiacot, én nem akarok még 20 országot megcsinálni, én nem leszek ettől jobb, ez tehát nem akarom ezt lekicsinyelni, de én azt gondoltam, hogy mennyivel izgalmasabb jó egészségügyet csinálni, ha tudok segíteni. Egy jó oktatást a fiataloknak, ha tudok segíteni, stb. Mint ahogy a Tamás is azt mondja, hogy nem jó működik az akadémia, milyen jó lenne jobb akadémiát, a tudósoknak jobb lehetőséget, az innováció Magyarországon milyen fontos lenni, ez messze menően egyetértek. De ugye ott kell lássuk azt, hogy ezzel ott hagyunk valamit, ugye? Tehát én, amikor eladtam a cégemet, akkor utána, ahogy mondtam, az időm többségét ezekkel a dolgokkal töltöttem. Érdekes módon elfogadta az amerikai cég, hogy hát én nem annyira teszem oda magam, ugye? Mert azt gondolták, hogy olyan értékeket mégis hozok. Mint ahogy valószínűleg a Tamás is még kutat, ugye? És nem csak akadémia elnök. És ez azt jelenti szerintem már, hogy a fókuszunk megváltozott. Igaz? Tehát ilyen értelemben én 97-től kezdve nem tudom azt mondani, hogy üzleti fókuszom van, és ha megkérdezi, akkor azért, mert szó szerint azt gondoltam, hogy nekem bőven elég pénzem van az életre, és engem nem érdekel, hogy 10-ből, 20-at, 20-ből, 50-et, 50-ből meg 100-at csinálok, mert ez egy, hogy úgy mondjam, egy generikus, egy reproduktív tevékenység.
Ezt is próbáltam megérteni. Mert például Alindának évekkel ezelőtt az árórában volt egy ilyen mondata, hogy ön sosem tudott pénzt szerezni. Hát hogyan lehet az, hogy az ország első milliárdosainak egyike nem tudott pénzt szerezni? Azt meg már valahol máshol olvastam, hogy önt valójában úgy sosem érdekelte a pénz.
Igen.
Mi motiválta akkor?
Azért, mert amikor én elindultam, én nagyon tényleg minden nélküli egy egyetemista, hazajöttem külföldről, végeztem.
Az NDK-ban végzett.
NDK-ban, Kelet-Németországban. És hazajöttem, és a kínóimban Újpesten kezdtem el dolgozni, mint közgazdász. És én akkor tényleg azzal a elkötelezettséggel álltam be munkába, hogy azt mondtam, hogyha nekem, ahogy ön is az előbb említette, 365 napot kell dolgoznom, akkor 365 fogok dolgozni, mert anyagi biztonságot akarok. Mert a szocializmusban azt értem át, hogy nincs anyagi biztonság, és engem utáltam azt, hogy állandóan azon kellett a kollégiumban számolnom, hogy lesz-e még kenyérre, meg lekvára, meg sörre pénz a hónap végén. És azt mondtam, ezt én meg akarom csinálni. És nekem ez a fókuszálás erre, úgy gondoltam, hogy azért nem tisztességtelen, és ez fontos, mert hogy én azért akarok anyagi biztonságot, mert családot akarok, érti? És ha családom lesz, akkor viszont szeretnék valami karriert, mert úgy érzem, hogy van valami tehetségem, amit szeretnék ennek az országnak a rendelkezésére bocsátani. És szerintem ebből jött, hogy én tényleg így gondoltam, és így éltem, és amikor úgy éreztem, hogy megvan ez a pénz, innentől kezdve engem nem érdekelt, hogy még nagyobb legyen a farmavit, meg dolgozok az amerikaiaknak még többet, hanem ugye azt a hibát követtem el, hogy elkezdtem rengeteg helyen a pénzemet költeni, és befektetni, és odaadni különböző jószolgálati dolgokra, és ott meg bele tört a bicskám abba, hogy ezt nem profi módon felügyeltem, mert én ehhez nem értettem. Nekem egy fókuszú életem volt a sikerbe, igaz? Megcsináljuk a farmavitot, megcsináltam, és utána ezt elkezdtem kiterjeszteni, ugye, és azt vettem észre, hogy na hát ez így nem megy.
Sok ez volt?
Így van, elúsztam, fogalmazzunk így, képtelen voltam felügyelni megfelelő módon. És ez az első törés az életemben, ugye, amikor egyszer csak azt veszem észre, hogy azt a betyármindeit, ezt a pénzt is el lehet veszteni, ugye, miközben én nem lottóztam, meg nem játékkaszinóban voltam, meg nem tudom, hanem befektettem, meg jó szolgálati dolgokra tettem. És a második katasztrófa akkor volt, amikor azzal szembesültem, hogyha én nekem az a küldetésem, ha így lehet fogalmazni, hogy én szeretnék jó ember lenni, mert én hittem abban, hogy jó ember akarok lenni, és a környezetem az viszont nagyon-nagyon bonyolult, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy fogalmam sincs, hogy kihez szóljak abban, hogy te mondd már meg, hogy tudok én jó ember lenni. Érti? Én tudtam szólni emberekhez, hogy tudok én egészségesebb lenni, hogy tudok én gazdagabb lenni, hogy tudok én jó, nem tudom én, befektetést találni. Erre van egy csomó jelentkező ismerős. Azt mondja, jó. És ez volt a második, amikor rájöttem, hogy én sok-sok baráttal, ismerőssel, meg tapasztalattal teljesen ki vagyok szolgáltatva, és nem tudom a választ, hogy tudok én, amikor újra házasodtam, és a gyerekeim megszülettek, azt mondani, hogy nektek jobb apátok leszek, a feleségemnek jobb férje leszek, az országnak jobb állampolgára leszek, nem pedig egy bazigazdag tőkés, egy eszméletlen nagy pofájú politikus, vagy nem tudom én. Tehát ez volt az a nagy kihívásért, és itt jött nekem a hit és a megtérés, hogy erre nem találtam a világban jó választ.
Értem. Tehát nem lehetett ezt másképp ezt a fordulatot az előző élettel teljesen szembefordítva folytatni.
Így van.
Enélkül nem ment volna, azt mondja?
Igen. Tehát én meg vagyok győződve, hogyha ez a második váltásom nem történik meg, akkor egy iszonyúan megkeseredett, visszahúzódó, vagy csapkodó, attól függ, hogy ez a két út lett volna, ember lennék, aki lehet, hogy állandóan Facebookon kommentelnék mindent, és szidném a világot, vagy valahova elkütöznék még hátrán, mint most vagyok, és ott mondanám, hogy bezzek, ha rám bízták volna, és örülök, hogy nem ezt az utat választottam.
Egyébként nem foglalkoztatja, látva az egészségügy, az oktatás helyzetét, hogy nagyon számottevő változás, javulás 30 év elteltével sincs. És hogy a csodába, hogy miért nincs?
Igen, ez azért egyrészt jogos, másrészt izgalmas kérdés, mert én a médiában is szerintem megtalálható. Én többször tényleg elkötelezve hittem abba, hogyha mi jól csináljuk a dolgokat, még tényleg az első Orbán kormányban Matolcsi Gyurival, hogy tényleg lehetne egy olyan társadalomfejlesztési programot csinálni, amiben ez az ország, ez tényleg egy ilyen löketet kap, mint néhány kis tigris, ugye ő is ezt használta, és akkor én nekem az első tulajdonosaim osztrákok voltak, és nagyon csípte a szememet, hogy őnek milyen jól mennek a dolgok, és mindig azt mondta, hogy le kell előzni ezeket az osztrákokat. Nem létezik, hogy hülyébbek vagyunk, mint az osztrákok. És ugye be kell látni, hogy nem megy.
De miért?
Azért nem megy szerintem, és ez egy érdekes téma tényleg. Az egyik dolog szerintem, amilyen nem megy, hogy szerintem a szocializmusban annyira vágyódtunk a anyagi biztonságra, az anyagiakra, egyáltalán a banánra, az utazásra, a jó ruhára, az autóra, a nyugati autóra, stb. És szerintem ahogy átcsöppentünk ebbe a rendszerbe, nekünk két vágyunk volt, az egyik, hogy lehetőleg hagyjon békén az állam, ugye, mert végre kapitalizmus van, ahol szabad vagyok. Szerintem ezért lehetett eladni ezt az egész szabadság történetet olyan jó. A másik pedig, hogy én semmivel nem akarok foglalkozni, mint lehetőleg kevesebbet dolgozni, és élvezni végre az életet. És ehhez autó kell, ehhez utazás kell, ehhez házat kell építeni, ehhez telefon kell, és látja ezt a mai őrületet. Tehát az egyik, szerintem, hogy ebbe az országba a rendszerváltással nem volt együtt egy értékváltás, ugye? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ez a mi országunk, ezért tenni kell, ezért az országért te felelsz, azért, mert nem véletlenül születtél ide. Először is tanulnod kell, a rendet el kell fogadnod, harcolnod kell azon a területen, ahol te vagy, azért, hogy jó legyél, hogy elmondhassuk. Tehát, mint amit látunk, nem tudom, egy koreai, egy kínai, egy nem tudom én mi emberen, hogy úgy érzi, hogy egy Vietnám, én nagyon sokat voltam Vietnámban, mert ott nagyon jó volt a üzletünk, és egyszerűen élmény volt együtt dolgozni velük, ahogy csillogott a szemük, hogy én holnap többet akarok, jobbat akarok csinálni, mint ma. És ez szétesett, ugye? Tehát lehet, hogy akarta ez különböző politika, de valljuk be őszintén, hogy ez a tanulunk, jobbat fogunk tudni, beleállunk a munkába, meg fogjuk csinálni, ennek eredménye lesz, amit közösen élvezni fogunk, de tudjuk, hogy először a munka, utána az élvezetek, és én abban is reménykedtem, hogy a kapitalizmusnak a sok-sok szörnyű szennyét, az részben legalábbis távol lehet tartani, és rájöttem, hogy ez nem így van, ez az ország, ez úgy beszippant minden szennyet, hogy csak na, tehát nézze meg az egész kultúrát, ami átjön, ugye, tehát tulajdonképpen mi büszkék vagyunk arra, hogy sok szempontból, például a kultúrában nyugatiabbak vagyunk, mint a nyugatiak, tehát hogy tényleg mindenhez hozzá lehet férni. Tehát nézze meg, annak idején nagyon szabályoztuk, hogy mit nem szabad, mert az emberek nehogy lássák, most pedig nyitva van minden. És ez nyitva van akkor is, amikor olyan kormányzat van, mint most, aki azt mondja, hogy a nyugat az rossz. Ez nagyon érdekes, ugye? De hogy nyitva volt akkor, amikor egy liberális kormányzat van, akkor ez teljesen természetes. De a kultúra az, hogy a másik ilyen pálya, ha belegondol, a munkavállalóknak a kizsákmányolása. Tehát én el nem tudtam képzelni, hogy én a farmavitot úgy vezetem, hogy nekem nem elsőrendű, nekem két elsőrendű célom volt. Jól érezzék magukat a munkatársak, rendesen meg legyenek fizetve, szeressenek itt dolgozni, és csinálja meg azt a profitot, amit elvárnak tőlem a tulajdonosok. De ez a kettő egyforma volt. Most ma ez az ország úgy működik, hogy hol tudom a kizsákmányolni az embereket, az emberek meg sok esetben azt gondolják, hogy hol tudok valahogy védekezni ezzel ellen a saját módon. És még, tehát ez szerintem az országunknál, ugye? Tehát, hogy tanulni, rendezés. És nyilván ebbe kellett volna egy nemzeti alap megállapodás, ugye
egy
a politikai
pár,
így van, tehát egy mondjuk azt, hogy egy minimum, ugye, ami azt mondjuk, hogy ezt az országot ide felvisszük, tök mindegy kivezeti, oda visszük fel. És a másik oldal szerintem, amit hozzá kell tenném, mert így korrekt, hogy a világ az tényleg egy válságban van. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben olyan fejlődések vannak a világban, amit teljesen jogos, akár a mostani politikai vezetéstől, hogy meghúzza a harangot, hogy emberek itt gáz van, mert virtuális az egész világ, már nem tudjuk, hogy mi az igaz, mi a hamis. Csomó olyan értéknek tekintett dolog van, ami nagyon megkérdőjelezhető, hogy értéke, nézze meg ezeket a borzasztó nagy amerikai, kínai vállalatokat, akik ugye uralják az adatokat ezen keresztül az embert. Tehát én szerintem a Nyugat-Európának a, nem tudom én, küzdelme, válsága, fel nem tudom fogni, hogy tényleg hogy működnek ezek az országok. Most eltekintve a gazdaságot, meg nem tudom, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy a kapitalizmus, a világgazdaság, a világpolitika, nagyon jó példa az egész vírus helyzet, ugye? Tehát az, hogy azon a nemzetállamok, tehát ha belegondol, az életbe, tehát képzeljük el, hogyha háború tört volna ki, és akkor azt mondta volna tényleg Amerika, hogy hát bocs, ez a ti dolgotok, hát mit fogok én majd Európába menni harcolni, mert mit fogok én majd Pearl Harbort, lehet, hogy elvesztem Hawaii, de hát egyébként nem akarok másokké harcolni. És most egy ilyen világ van egy globális probléma, és mindenki a saját módján sok esetben mások kárára akar előre jutni. És én szerintem ez a kettő, ez nagyon-nagyon megnehezíti a működését az országnak. És ebben megint azt mondom, hogy addig, amíg nem rakunk rendet a fejekbe, olyan értelemben, hogy nekem 21 éves lesz a fiam, ugye? Tehát ezt mondom, hogyha te nem akarsz tanulni, nem akarod megismerni a világot, és nem akarod megérteni, hogy tudod kiszűrni a hamist, és megtanulni, hogy mi az igaz, és nem akarsz megtalálni egy utat, amint te önmagadat, majd a családodat ellátod, akkor iszonyú nehéz lesz, mert akkor az egyik pocsolyából a másikba lép az ember, ugye, mert fogalma sincs, hogy merre vezet az út. Az a sok állati individualista ember, az nem látja a fától az erdőt.
Érdekes egyébként, hogy igyekezett mindig a politikától távol tartani magát. Ez mindig hangsúlyozta, hogy elhatárolódik a politikától, mégis mindkét oldal megkörnyékezte. Ez hogyan történt?
Hát azért, mert ez pontosítani érdemes. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalom működtetése ez elengedhetetlen a politika. Ezért én úgy gondolom, hogy mint minden polgár, én is politikus vagyok, de nem pártpolitikus, ugye, és keresztény emberként még kevésbé. Tehát ez az egyik dolog. Tehát én nem akartam pártpolitikus lenni. És azt éltem meg, hogy valójában tényleg a pártok nagyon hamar felismerték a saját érdekükből, hogy kvázi akkor tudnak nyerni itt a hatalmi játszmában, hogyha ők mindent megtesznek azért, hogy csak nekik dolgozzanak az emberek, igaz? Tehát én nekem szükségem van egy olyan tanácsadóra, aki az én tanácsadom, és sok esetben még azt is elvárják egy tanácsadót, hogy a másikat meg szidja, igaz? Tehát, hogy az én tanácsadom az megmondja tutit, hogy miért mi vagyunk a igazak, és miért ők a hazugok. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy normális értékrendben a tanácsadó elmondja, hogy ő mit tanácsol, hogy lehet azt a problémát a legjobban megoldani. És nem az a feladata, hogy a másikat szidja, és nem az a feladata, hogy ő úgy csinálja, mint hogyha ő tudná a legjobbat. Ő elmondja a saját véleményét. És ebbe nem sikerült. Ugye, tehát nekem volt egy olyan időszakom, amikor 98-2002 között tudtam politikai tanácsadást csinálni, ha így veszük.
Mostanában nem kérnek tanácsot? És
nem is szeretnék.
Nem is adnak.
Tehát én azt gondolom, hogy oly mértékben én úgy fogalmaznék, hogy oly mértékben átláthatatlan az a politikai világ, ami ma van, hogy abban egy kívülálló, egy ezeket a szabályokat, vagy belső hálózatot nem ismerő ember, el nem tudom képzelni. Amit úgy gondolom, hogy a feladatom, hogy elindítottunk egy podcastot, egy különvélemény podcastot, hogy abban megfogalmazunk, hogy keresztény alapon ez szerintünk hogy van, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy mit tudom én, van a Jordan Peterson, aki itt volt, ugye, és Orbán Viktor is találkozott, vagy a Harari, vagy nem tudom, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor vajon ez most erre van, vagy arra van, ugye? És ezek az emberek nagyrészt se erre, se arra nincsenek, hanem ők elmondják, hogy látják a világot. És akkor mi meg elmondjuk azt, hogy szerintünk mik azok az értékek, független attól, hogy a Harari az egy liberális, izraeli, buddhista, homoszexuális professzor, ami eléggé színes így összerakva, de zseniális gondolatai vannak, ugyanakkor szerintünk vannak hibás gondolatai, ugye? És azt mondjuk, hogy ezt így kell elmondani, és szerintünk mi ezt tudjuk, hogy hatalom, politika, akármilyen érdeklődő, egyetemisták, gondoljátok végig, szívesen elmondjuk, hogy ezt hogy látjuk. De az a ti felelősségetek, hogy ezt használjátok-e, ugye? Tehát én nem akarok olyan helyzetbe kerülni, és szerintem nem az én dolgom, hogy bárkire is rákényszerítsek ilyet, ugye? Tehát az, mert egy politikus, tehát én ezt látom, én képviselő vagyok Vácegresen, egy kicsi faluba, és egy 800 fős faluba felmerül ez a dolog, hogy hát kit kellene, hogy kellene a képviselőtestületet csinálni, hogy az jó legyen a központi hatalomnak, ugye? És akkor, mert hát hogyha nem úgy csináljuk, akkor lehet, hogy nem fogunk majd pályázatot nyerni. Tehát, hogy erre a szintre lemegy az a bizonytalanság, és hogy...
És mit mond ebben a helyzetben például?
Hát azt mondom, hogy gyerekek, hát én ezzel nem tudok mit kezdeni, tehát hogy ti azt mondjátok, hogy mi nem a falut akarjuk vezetni, hanem abban próbálunk itt ügyködni, hogy honnan lehet pénzt szerezni politikai alapon, akkor szerintem rég rossz. Tehát akkor mi ugyanolyanok vagyunk, mint akiket most irigylünk, igaz? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mások kapták a pénzt, mert ő náluk, nem tudom én, ilyen-olyan politikus akárki, vagy olyan ott lakik, ugye ez egy tipikus dolog, hogy hát be ott lakik, azért mindent megkapnak. És komolyan, én a szocializmus bátítom, hogy hát igaz, azt az utcát megcsináltak, mert a Cinegel Lajos ott lakott Budán. Ugye, hát most komolyan itt vagyunk, tehát én akkor most húzzuk fel.
Tehát látja, hogy itt vagyunk.
Hát igen, de én azt gondolom, hogy pont azt kérdezte, hogy mi van a politika, és azt mondja, én ezzel szépen nem akarok politizálni. Tehát én nem akarok úgy politizálni, hogy azt mondom, hogy mert a következő lépés akkor mi a belegondol. akkor ilyen fideszes leszek most, becsetkolok a pártba, letagadom a múltamat, és azt mondom,
hogy... És akkor földirekszik
az élet. Hát most komolyan? Hát én szerintem ez nem így, nem szabad, hogy így működjön, és én nem akarok így dönteni.
De lát lehetőséget arra, hogy van más út? Csak ebben a kis közösségben? Tehát meg tudja győzni a képviselőtársait arra, hogy másfelé kell elindulni?
Én azt mondom, hogy jelenleg nem, de szerintem meg lehet győzni. Tehát hiszem azt, hogy vannak olyan közösségek, akik ezt megcsinálják, hiszem azt, hogy vannak olyan nálamnál talán fiatalabbak is, például a mi falunkban is, akik ezt meg fogják csinálni, biztos, hogy ebben mindenben segíteni fogom őket, de minden ez az ország tele van értékekkel, a mi falunk is tele van. Az értékeket be kell azonosítani, az értékeket óvni kell, és az értékekkel jó sáfárként kell bánni. És az emberekkel meg kell osztani annak a hasznát, ugye? És hogyha ez van, akkor az a falu az jó fog működni, vonzó lesz, oda jönnek emberek, akikkel jó lesz ott lakni, élni. Úgyhogy ezt az egészet Gebénbe kiadjuk, és ebből a szempontból mindegy, hogy régen ott egy katonai laktanya volt, és abból jól éltek a szocializmusba, igaz? Ez ugyanolyan, mintha ma most oda jönne valami nagy vállalat, ugye, és akkor azt mondja, hogy mi majd itt megmondjuk, hogy működjön a falu, de kaptok iszonyú sok iparüzési adót, ugye? Hány település így működik, ugye? De én azt gondolom, hogy egy igazi szabad falu, az egész világon úgy működik, hogy mondjuk ez egy példát, a John Lukács történész az egyik nagyon-nagyon szeretett barátom volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a barátom lehetett. És amikor először találkoztunk, én nem ismertem személyesen, és elmondta, ja, és akkor én mondtam, hogy Veresegyházon dolgoztam, akkor hogy milyen fontos itt a falu, a város, továbbfejleszteni. És akkor elmondta ez akkor már, a 80 éves úriember, hogy hát én is benne vagyok a település fejlesztési tanácsba Phoenixville-ben. És akkor mondtam, hogy te mit keresed? Ne arra, hogy te ilyen korúan történsz. Szóval Imre, küzdenem kell azért, hogy ne betonozzák le azt a világot, ami körülöttünk van. És ő ezzel a hihetetlen nyugalmával, kitartásával elment, és küzdött a szupermarket ellen, a gyár ellen, nem tudom, és azt mondja, hol nyerünk, hol vesztünk. De a kötelességünk ez.
Önöknek is vannak hasonló küzdelmeik? Akár kisebb-nagyobb vállalkozóval, beruházóval, betonozóval, elveszi a földet. Milyen küzdelmeik van?
Hát nekünk például az, hogy eladott korábban a önkormányzat egy földdarabot, egy üzletembernek, és ez az üzletember, ez a mi utunkat lezárta, mert ő azt gondolja, hogy veszélyes, hogy az emberek ott mennek, és akkor ilyen iszonyú nagy lakatot tett a sorokból, és akkor ott van ez a kis település, és az emberek meg vannak riadva, mert ehhez nincsenek hozzászokva, és nem tudják, hogy most mit csináljuk. Közben valószínűleg a legnormálisabb az lenne, hogy leülni ezzel az emberrel valahogy zöldágra vergődni, nem lehet, akkor nem tudom, elindítani jogi eljárást, vagy egyszerűen fogni és kiemelni azt a sorompoton, amely nincs joga odarakni. És valahol azt látom, hogy ebben a társadalomban nagyon sokan ma is ez a elviseljük. Tehát ez a, érti? Tehát, hogy hát igen, itt akkor most lépni kellene, ha lépünk, az feszültséget jelent, ha lépünk, az küzdelmet jelent, a következménye van, de jó lenne, ha nem kellene lépni. És szerintem ezt a régi rendszerből hozzuk a mai napig azt mondjuk, hogy hát igen, ha én most megmondom az igazat, akkor lehet, hogy ezért majd kipécéznek a közöt.
Ön sosem bizonytalanodik el egy ilyen helyzetben?
De. Én nekem semmi bajom nincs azzal, ha valaki gondol... Tehát én nekem az életem, ahogy hallotta, tele van tévedésekkel, bukásokkal, nehézségekkel, de ugyanúgy tele van örömökkel, előrejutásokkal, sikerekkel. És én szerintem mindannyiunknak az élete ilyen. És az a szörnyű, amikor ezt az egészet egy vonallá akarjuk kiegyenesíteni. Ugye? Nem baj, ha nem lesz nagy siker, meg nagy előrelépés az életben, meg megnyerünk harcokat, nem is akarok harcolni, hát ha akkor nem lesz vereség se, meg küzdelem se, érti? Tehát tulajdonképpen az egy hihetetlen nagy csapda, becsapás, önbecsapás, hogy azt hiszük, hogyha ezek a amplitúdók, ezek a kilengések, ha lenullázódnak, az egy boldog élet lesz, nem? Az egy nulla élet lesz. Tehát ez nagyon fontos, hogy az életük attól lesz értékes, hogy ekkor küzdelmet folytatunk.
Arra például sosem gondolt, hogy nem vállal szerepet képviselő testületben, egész egyszerűen csak visszavonul, él a birtokán, és mindent kizár, ami közélet és politika és gazdaság és üzlet is. és egyszerűen csak úgy éldegél. Ezt egyáltalán megengedheti-e ma magának? Egy értelmiségi például Magyarországon.
Ez azért fontos kérdés, mert én utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy mi a szüleimmel egy panelban laktunk Szombathelyen, heten, nem tudom, 60 négyzetméteren, és most egy nagyon nagy, csodaszép házban lakunk Vácegresen a családommal, és a gyerekeim szerintem úgy tűnik néha, hogy kevésbé boldogok, mint én a panelban voltam. A feleségem Gödöllőn egy panelban lakott, egy picibe. És így végig fut az agyamon, hogy én szívesen visszamennék egy panelba, tudnám, hogy boldogabbak leszünk, mint ebbe a házba, érti? Tehát én szerintem elengedni az életből napokat, hónapokat, éveket úgy, hogy keserűek vagyunk,
hogy
feleslegesen harcolunk, feleslegesen, így van. Ez valami szörnyű, és ezen az úton az ember szerintem könnyen eljut oda, hogy azt mondja, hogy nem létezik, hogy ne tudnék otthon is kétkezi melót végzek a kertbe. Tehát nekem semmi bajom nem lenne attól, hogy így éljek, ahogy most felvetette, ugye, hogy távolabb lépni a világtól. De én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nekem is kötelességünk van, hogyha van egy tudásunk, tapasztalatunk, tehetségünk, azt valahogy felkínálni újra és újra az embereknek. És ezt akkor is felkínálom, hogy senkit nem érdekel, ugye? Tehát emiatt nem tudom azt mondani, hogy ne kellene ismeretet szereznem a világról, sőt, nagyon izgat, hogy ebből a szerintem teljesen széteső, félbelévő világból mi lesz, és én ezzel tényleg foglalkozok, azért csináljuk a podcastunkat, de úgy gondolom, hogy a világnak ez a felfújt, sok szempontból álságos, hamis részeitől, amennyire lehet az ember legyen távol. Mondok egy utolsó példát, hogy annak ellenére, hogy milyen a mai világban a divatnak, a öltözködésnek, a ruházkodásnak, én szerintem egy csodálatos dolog, hogy az ember vett, nem tudom, most máig megvan, 98-ban vettem vascipőt Budapesten, érti? És most valaki belegondol, 22 éve hordja a cipőjét, az igaz, hogy van több cipőm, de ember, ez a cipő még 50 év múlva is cipőm, ez bőrből rendesen kézzel meg van csinálva, igaz? És azt mondja az ember, nem csodálatos lenne egy ilyen cipész lennél? Tehát, hogy egyszerűen örök életre csinálsz dolgokat, és nem pedig ez a megveszed, kidobod. Tehát szerintem ezek nagyon fontos értékek, amikről megfeledkezünk.
Mivel foglalkozik mostanában? Hogy telnek a napjai?
Hát a napjaim úgy telnek, hogy egyrészt van egy kis kávézónk Veresegyházon, és ebbe a kávézóba...
Tehát most, nem szállt ki teljesen az üzleti életből.
Ez a feleségemé, meg a fiamé, de segítek neki, fogalmazunk itt, tehát, hogy minimum megiszok egy kávét, a másra nem. De, és minden nap dolgozom egy eléggé nagy gazdaságunk van, vagy kertünk van, hogy úgy mondjam, és abban a homoktövist ültettünk, és annak a... Tehát azt arra el tudom mondani, hogy azt nagy rész saját kézzel csináljuk ott egy gondnokunkkal együtt, tehát nekem ez is így megérti az ember öregségére, hogy nem fitnessterembe megyek, hogy a drágám illatos körülmények között szupergépeken rohangáljak, hanem azt mondom, hogy kimegyek a kertbe, most fát vágunk, most betonozunk, most metszünk, most nem tudom, mit csinálunk éppen a gyomlálunk. És ez egy csodálatos dolog a természetben lenni. És nekem keresztény szolgálatok vannak, tehát tulajdonképpen, hogy korábban is társadalmilag nagyon érdekelt, hogy lehet segíteni az embereken, és van egy online szolgálatunk, ami tulajdonképpen úgy építettünk fel, hogy keresztény alapon, de akit érdekel, hogy ő ki valójában, mint hogy engem is érdekelt, hogy ki vagyok én, Samod Imre, mit kezdek ebbe a világba, tehát mi az életcélom, és utána az, hogy ez miért válaszolódik meg a keresztény világban, tehát a keresztény üzen a Bibliában. És én azt remélem, hogy azok a fiatalok, idősek, akiket zavar, hogy nem tudják, hogy merre megy az életük, és elég idegesítő őket most már 30 év után, hogy az egyik zsákutcából mászunk át a másik zsákutcából, hogy ők azt mondják, hogy hát akkor megnézzük ezt is. És nyilván ez rajtuk múlik, hogy utána tovább lépnek ezen az úton, de ezt szeretném felajánlani.
Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.